is Hungary calling.
A szabadság hangjai.
This is Hungary calling.
A Klubrádió 1956-os emlékműsorát hallják.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, és ez itt a Klubrádió ebben a sorozatunkban. 1956. október 23-ára, illetve az októberi forradalomra emlékeztünk eddig. Most egy picit másról beszélgetünk, arról, hogy hogyan lehet a mai középiskolásoknak elmondani, megértetni velük, hogy mi történt akkor. Két középiskolai, kitűnő középiskolai történelemtanár van itt velünk, Szabó Márta és Miklósi László, aki egyben a történelemtanárok egyletének az elnöke, és általános iskolai tanár, azt akarja mondani, olyan szépen jelentkezett, hogy csak ez rádióban nem érvényesül olyan nagyon jól. Szóval, hogy 1956-ot hogyan kell, hogyan lehet tanítani, de kezdjük azzal, hogy egyáltalán eljutnak addig. Mert mi például, ugyanakkor még nem tanították 56-ot, vagy nem úgy, mikor én jártam gimnáziumba, de szerintem mi a második világháborúig eljutottunk úgy, ahogy, és utána megkezdtük a fejlett szocializmus építését, és akkor mondták, hogy most már szaladjunk érettségizni, mert elkésünk. Szóval, hogy belefér még?
Mi eljutunk. Eljutunk, minden évben eljutok. A tegnapi napig körülbelül.
Tényleg?
Igen, de valamikor nagy lépésekbe haladunk, és már csak ilyen évszámokat mondok, meg fordulópontokat, de feltétlenül.
Éreznek olyan különbséget, hogy esetleg az a történelem, ami még belátható, bár nem tudom, hogy egy mai fiatalnak 56 belátható, vagy ugyanott van, mint a Mohácsi vész. Szóval, hogy esetleg, ami azért mégiscsak a nagyszülei korában, vagy talán a szülei korában, nagyszülei korában játszódott, hogy az jobban érdekli őket, mint a Buda visszavétele.
Hát ha ráirányítjuk a figyelmüket, akkor ezt észreveszik, jobb esetben már otthonról is hozzák a történeteket, de egyébként a diákjainknak a rendszerváltás is pontosan ugyanolyan régen volt, mint a neandervölgyi, hisz ők utána születtek, nem hogy 56. Egyébként nem kérdés, hogy el kell jutni 56-ig, sőt lényegesen tovább. Középiskolában egyrészt 56 érettségi tétel és téma. És általános iskolában sem lehet ez kérdés, hogy 56-ról tanítani kell, sőt a rendszerváltást is tanítani kell, ad abszurdum, már a rendszerváltás után is vannak események, amiket tanítani kell. Na, ott már inkább kérdés, hogy meddig is jutunk el.
Fűződnek még 56-hoz személyes érzelmek, vagy már, mint mondták, hogy ez tényleg olyan régen van, hogy nem is, hát nem a szüleik, az nagyszüleik kora, ez már a mai gyerekeknek bőven.
Ez a nagyszülők kora, és érzelmek talán kevésbé, de emlékek vannak. Egy néhány éve az egyik diákom mondta, hogy nekik még van otthon Sztálinnak valamelyik, talán az órából egy kis darabka emlékbe, és akkor ő azt megmutatta nekem, tehát ő mellettük él, vagy együtt élnek vele, de hogy különösebben valami izzó érzelem fűzni őket ehhez, azt nem tudnám mondani.
Tehát ma már politikai vita nincs, vagy a körül, legalábbis az iskolában, hogy mit gondolunk 56-ról?
Iskolája válogatja, települése válogatja, azt gondolom. Tehát például egészen más lehet a helyzet, hogyha a diák akár ugyanazon a településen a történelem órán ül, mint hogyha éppen az adott település 56-os ünnepségén van ott, mint mondjuk az énekkar tagja, vagy az iskola képviselője, és lehet, hogy nagyon érdekes dolgokat fog hallani a településnek az ünnepségén. Az érdekes most itt idézőjelbe tettem. Tehát...
Ha egy rendes diák úgyse figyelod, amikor politikusok beszélnek, szerintem, akkor játszik a hátsó sorban.
Hát, ha csak nem az első sorba áll a település ünnepségén. Tehát a jelenlegi társadalomból a diákok sem szakíthatók ki. Tehát, hogyha valami nincs rendben, hogyha valami nincs tisztázva, hogyha valaminek különböző olvasatai vannak, az a diákjainkra is hat, hogy tényleg hat-e, arra különböző válaszokat kaphatunk.
Azon, ha én tanár lennék, és azt tapasztalnám, hogy a gyerekeimre ezek a különféle dolgok hatnak, akkor nagyon elégedett lennék, mert ez azt mutatja, hogy érdekli őket, hogy figyelik, hogy hát erről nem mindenki ugyanazt mondja, az egyik ezt mondja, a másik azt, vajon mi az igazság? Szerintem egy tanárnak ennél jobb helyzete, vagy örömteli helyzete a szakmájában kevés lehet.
Ennek nagyon szoktam örülni, hogyha valamit kérdeznek a gyerekek, de nagyon ritkán kérdeznek. Tehát annak örülni kell, hogyha az órán van egy-két kérdés. Jobb esetben nagyon szépen megkérnek, hogy kicsit lassabban diktáljam az évszámokat, rosszabb esetben megüzenik, hogy hagyjam őket ezzel békén. Úgyhogy valóban ott van felelősségünk, hogy olyan kérdéseket tegyünk föl, ahol érzik, hogy az őket is érinti, és akkor el lehet indulni, de egyelőre azt látom, hogy azért nem olyan nagy esélyeink vannak ebben. De vannak, tehát nem indulunk esélytelenül.
Nagyon érdekes, én kicsikkel, ötödikesekkel szoktam indítani úgy a történelem tanítást, hogy hozzanak be családi kincseket. És akkor minden jön. A Trabant fényképe ugyanúgy bejön, mint valami roppant régi pénz, ami piros 100 forintos volt, de egyszer egy ötödikes diákom egy akkora oklevelet hozott, hogy egyedül ki se tudta feszíteni, két osztálytársa tartotta, és valami nagyon furcsa szó volt rajta. A harmadik gyerek a negyedik nekifutásra olvasta ki, hogy sztahanovista. Mert hogy egy sztahanovista oklevél volt, természetesen merített diósgyőri papíron, miközben az 50-es években irdatlan papírinség volt. Na most, hogy ez otthonról jött be ez az oklevél, hogy ez mit jelent, az jó esetben majd 8-ban a helyére kerül. Egyébként ugyanabban az osztályban, mint bármelyik évfolyamon, a Délvidék visszafoglalásáért kiadott érdemrend is bejön. Ezzel tulajdonképpen csak arra akarok célozni, hogy tarka az osztály, és 56 kapcsán meg tényleg az az érdekes, mondjuk egy budapesti vagy Pest környéki iskolában, hogy akár pattársak lehetnek, de ugyanígy van egy salgó tagjában is, hogy pattársak lehetnek azoknak az unokái, netán lassan dédunokái, akik a barikád két oldalán álltak.
Van-e olyan, mint az én időmben 19-es veteránt vezényeltek az iskolában, mert akkor még ők léteztek, és akkor meséltek. De hát 56-ról azért elég sok ember tud még szerencsére mesélni, van személyes élménye, tehát ennyiben mégsem teljesen olyan, mint a neandervölgyi ember, mert azt azért már jóval nehezebb oszegbe vonszolni a tanterembe.
Nem vezénylik oda ezeket a nagyszülőket. Két lehetőség van. Az egyik az az, amit tényleg meg is csináltunk, hogy valamelyik anyuka mondta, hogy ott az ő édesapjának, nagypapának nagyon érdekes emlékei, élményei vannak. Hívjuk meg, és akkor beszélgessenek el vele a gyerekek. És akkor az anyuka kezdeményezte, hogy a nagypapának is az egy ilyen jó leső lehetőség, hogy a gyerekeknek elmesélheti, valaki egyáltalán meghallgatja. És a gyerekeknek is érdekes volt, hogy eljött hozzájuk egy olyan ember, aki nagy dolgoknak a tanúja volt. Tehát ilyen parancs nincs, vagy ilyen utasítás, hogy akkor elő kell teremteni egy 19-es veteránt.
Bocsánat, sértően fogalmaztam volna, én ezt kifejezetten hasznos dolognak gondolom, hogyha, tehát semmiképpen nem akartam gúnyolódni ezen, bocsánat,
félreértetőben. Nem, én se úgy gondoltam, csak egyértelművé akartam tenni, hogy ezek a gyerekeknek, meg a szülőknek a kezdeményezései, és azon kívül pedig nagyon sok olyan archívum is található az interneten is, ahol ugyanúgy akár néhány évvel ezelőtt nagy országos projektek voltak, hogy középiskolások keressék fel a nagyszüleiket, és interjúolják meg őket, és akkor ezekből filmfelvételek készültek, ezek kereshetők tematikusan, de sokkal nagyobb élmény az, hogyha a gyerek hívja meg a nagyszülőt, vagy elmegy a nagyszülőhöz, és akkor egy kis interjút készít vele. Más kérdés, hogy erre nagyon fel kell készíteni, mert ott már akkor nagy forráskritikára is szükség van.
Majd még az internet szerepéről beszéljünk, mert azt szerintem az lényeges, hogy azért az nem mindegy, hogy a nagypapa, akit meghívnak, az mondjuk karhatalmista volt, vagy forradalmár. Szóval nyilván azért a tanárnak, nem tudom, milyen szó résen kell lennie, amikor mondjuk, hogy forráskritik, szóval segítenie kell értelmezni az elhangzottakat a gyerekeknek nyilván.
Akkor előtte beszélgettünk erről, tehát ez egy forradalmár nagypapa volt, úgyhogy ilyen problémánk ezzel nem volt.
Bár lehet, hogy egy ellenforradalmár nagypapa is a maga módján 60 évvel később már érdekes, nem?
Akár élőben van ott a kor tanúja, az természetesen mindig izgalmasabb, hisz akkor itt látni lehet, és személyesen tőle kérdezni lehet, az mindig sokkal-sokkal izgalmasabb, mint hogyha mondjuk egy filmen nézik meg a diákjaink ugyanezt. De mind a két esetben én is azt emelném ki, hogy a forráskritika az milyen fontos. Például, hogy az emlékező lehet, hogy nem jól emlékezik. egy tanári továbbképzésen szoktam például bemutatni egy olyan videót éppen 56-ról, ahol egy nagyon-nagyon lelkes 56-os forradalmár meséli el a maga történetét, és ennek alapján tökéletesen egyértelmű, hogy 56. október 23-át ő csinálta. Egyedül. Minden. A Kossuth téren is, és a rádiónál is. És eljön az az izgalmas pillanat, hogy mikor kezdenek el gyanakodni, akár a tanár kollégák, hogy itt valami gyanús. Ez nem biztos, hogy teljesen úgy volt. Például tényleg meghúzta Nagy Imre a bajuszát, ahogy elmondja a történetben a visszaemlékező, de olyan kedves, olyan rokonszenves, ahogy meséli. Tehát...
Az orálhisztoriknak megvan ez a hibájuk, hogy... Van. Nem is feltétlenül arról az eseményről szólnak, amiről beszél a beszélő, hanem arról, hogy hogy marad meg az emberek emlékezetében.
Így van, de ugyanakkor kihagyhatatlan és semmivel sem pótolhatóak akár ezek az orálhisztori interjúk, csak a diákjainkat erre is föl kell készíteni, hogy mikor kezdjenek el gyanakodni, tehát a forráskritika. Az és egyébként akkor ettől már rögtön él a dolog.
Az egyébként sem árt, ha megtanulják, hogy nem kell mindent elhinni, amit mondanak feltétlenül, de azért néha nem árt elhinni, ami benne van. A tankönyvek, a most létező tankönyvek, akár az általános, akár a középiskolában, mennyire segítik, hogy megértsék a gyerekek, hogy mi történt akkor?
Hát én azt gondolom, hogy már hosszú idő óta a tankönyvek 56-os képe az mondjuk a történet tudomány szempontjából korrekt. Korrekt. Az más kérdés, hogy mennyire tanulható. És az is egy izgalmas kérdés, hogy a tankönyv narratívája, a története, az mennyire vethető össze azzal, amit a diák otthonról hall, vagy amit éppen napjainkban hall, a mindenkori napjainkban. És 56 történetében egyébként volt egy nagyon érdekes hullámzás a rendszerváltás után. Hát most éppen azt tapasztaljuk, hogy nem mindig ugyanazt emelik ki 56-ból, hogy mi a fontos 56-ban. Ez is egy izgalmas kérdés. Hogy mondjuk az írók csinálták 56-ot, vagy a Nagy Imre csinálta 56-ot, vagy a pesti srácok csinálták 56-ot. Nyilván ezek álkérdések, hiszen is. De ennek a sokszínűségét lenne jó felmutatni, persze itt rögtön van egy csapda, az idő. Hogy hát igen. Lesz elég időnk.
Hát igen. Igen.
Na most ezt úgy lehet áthidalni, egyébként nem lehet, tehát ez a lehetetlen küldetés műfaja, tehát 2 óra van rá körülbelül.
2 óra van a 56?
Hát vagy 1 vagy 2. A 2 az a nagyobb óraszám, ezt csak szeretném tudatosítani.
2x45 perc.
2x45 perc, és azért levonjuk belőle azokat a perceket, amik az adminisztrációi, a felelésé, a dolgozatírásé, a tedd el a fiam, a nem tudom mit, szóval igen. De még visszatérve a tankönyvekre, azért mondanék még 1-2 dolgot. Általában a gyerekek nem arra szoktak emlékezni, ami a tankönyvben van. Tehát a tankönyveknek én nem túloznám el a jelentőségét. Fontos, hogy milyen kép bontakozik ki belőle, de az nagyon érdekes, hogy az érettségén a legritkább esetben a tankönyvet hallom vissza. Attól szoktam félni, amikor néha szó szerint mondják el, amit én tőlem hallanak, mert hogy ha sikerül egy olyan központi alakot, egy olyan történetet, egy olyan sztorit, egy olyan megragadható jelenséget kiemelni, ami köré az egész tananyagot meg lehet szervezni, és az visszatérhetünk arra, hogy az talán évről évre más lesz valóban, akkor az megragad, megtapad, és az érettségén, amikor mindent egyszerre kell tudnia, amikor halálosan sápat izgul, remeg a keze, akkor ez az, ami előjön, és nem a tankönyv, és a későbbiekben is a legritkább esetben fog nekem a tankönyvnek a fordulatait szajkózni, vagy a tankönyvnek a címét felmondani.
Az oké, hogy nem a tankönyvet mondja, annyiban talán mégis orientáló lehet a tankönyv, amit ön is mondott, hogy azt mondjuk, hogy ezt reformkommunisták csinálták, vagy éppen nem, vagy ez egy jobboldali akció volt, vagy nem, vagy nyilván ezer ilyen, még ma is, csak az ember az elmúlt napokban meghallgatta vitákat, ellentétet föl lehet, vagy is csinálták, vagy a Petőfi kör csinálta, vagy ki csinálta, vagy hogy csinálta, vagy a pesti srácok, vagy Nagy Imrét ki lehet hagyni a dologból, amikor megemlékezünk róla. Szóval nyilván ilyen szempontból a tankönyvnek van orientációs szerepe.
Én úgy látom, hogy kiegyensúlyozott, tehát nem ki nem kívánja egyik csoportot sem kiemelni, én sem szoktam. Tehát azért ez így nagyon furcsa lenne, hogyha azt mondanánk, hogy XYZ, Petőfi Kör Nagy Imre, vagy éppen kik szervezték ezt a mozgalmat, vagy csak az egyetemisták, vagy csak a munkások. Azt kell látni, hogy valahogy ezeknek a társadalmi csoportoknak, a rétegeknek a nagyon szoros összjátéka, még hogyha nem is kifejezetten szerettek volna együttműködni, de valahogy mégis az idő kikényszerítette, hogy együttműködjenek és együtt csinálják, valahogy összesodródtak a forradalom napjaiban. Tehát ott a tankönyvben ez nincs kiemelve. De az is igaz, hogy évről évre azt látjuk, hogy mindig valami más szempont emelődik ki.
Már minden évben új tankönyv van, ebből, ha jól értem, az következik?
Igen.
Hogy minden évben új tankönyv van?
Nem. A tankönyv az mindig ugyanaz, csak ami a tanórán előkerül, vagy ami a megemlékezés során előkerül, vagy amit akár én kiemelek, mert egy másféle osztály van, egy másik összetétel, egy másféle érdeklődésű, az mindig változik. A tankönyv az meg ott van a könyv, vagy kinyitja, vagy nem. Ha a következő órára bemagolja, az két hét múlva nincs semmi belőle. Tehát még egyszer mondom, hogy az, ahol nagyon kevés marad, de az viszont nagyon fontos, hogy a legtöbb tankönyvben nagyon sok forrás van. És az is elmondható, hogy a többségükben azért kiegyensúlyozottak a források. Tehát mindenféle szempontú forrás van, nem csak típusa szerint, hanem nézőpont szerint is nagyon sokféle forrás van. Mivel azonban az órán abból a 10 forrásból csak maximum 2 tudok kiemelni, azért az már az én dolgom, hogy melyiket emelem ki. Ráadásul fénymásolni tudok, meg az internet, tehát ettől kezdve megint szabad a pálya.
Ugye ez elsősorban a középiskolákra érvényes. Az általános iskolákban azért én azt gondolom, hogy például a tankönyvnél különösen fontos annak a képi világa.
Bizony.
És gondoljunk például azokra a gyerekekre, akik nem olvasnak olyan jól, mint a többiek, nehezebben értelmezik.
Bár most már 8-ban járunk. Most
szöveget.
Már tudjon nekem már az a gyerek 8-ra olvasni.
De ez még akkor is így van, mert például azok a diákok is ott ülnek 8. osztályban, akik majd szakképző intézménybe mennek. És hát bizony lehet, hogy nekik még 8-ban is egyes iskolákban gondolkodnak.
Hát ez a legszomorúbb, amit
szövegértés, de a lényeg, hogy például azok az ábrák, azok a képek, azok a diagramok, azok önmagában használhatók vagy nem, és akkor itt rögtön egy nagy fájdalmamat kell mondanom, az egyik leginkább használható tankönyv, az most már nem alkalmazható 8-ban, mert nincs engedélye. Tehát amikor a tankönyvpiac megszűnt, megszüntették, rengeteg jó művet, hogy úgy mondjam, ki kellett dobni a kukába, csak azért, mert nem kaptak engedélyt. Ez éppen 56-ra is érvényes, 8. osztályra is érvényes. Hát azért nem teljesen mindegy, hogy milyen a tankönyv, miközben a diákjainkat persze számos más inger is éri. Napjainkban például az óriás plakátok, vagy éppen filmek, bejátszások, zenék. Erről külön érdemes lenne egyébként beszélni, hogy mondjuk melyek a legnézettebb zene számok, klippek az interneten?
Hát nem az 56-tal kapcsolatban.
Nem, most 56-tal kapcsolatban.
Igen. Igen.
Tehát szűkítsünk. Én mindenkit arra biztatok, a hallgatókat is, hogy írják be a Google keresőbe azt a szókapcsolatot, hogy 1956 plusz videó. Én azt gondolom, hogy azt fogják tapasztalni, hogy különböző 56-os dokumentumfilm részletek jönnek be, viszont majdnem mindegyik alatt ugyanaz a zene. És ez különösen izgalmas. Mi ez a zene? Van egyébként valakinek?
Egmond Nyitány.
Részben. De tipikusan én azt látom az East. Az East 56-os dala, és erre vágják rá.
Na, de ez azt mutatja, hogy nincs sok fantáziája azoknak, akik ezt csinálja.
Ezt is mondhatjuk, de azt is mondhatjuk...
Mert az ízzel semmi bajom.
Azt is mondhatjuk, hogy több zenemű van 56-ról. Konzsuzsának volt ugye például 89-ben, 90-ben megjelent dala a Fordul a világ lemezen. Az első a rendszerváltás
után. Hát meg a Kárpátiék lánya tulajdonképpen.
Az még korábban, az azért egy kicsit becsomagolva.
Igen, de hát végül is igen.
De a lényeg, hogy több zenemű van, és most sorolhatnánk a zeneműveket, de mégis, ami mindent visz, az egy. És azt gondolom, hogy a zeneszámoknak, a filmeknek a történelmi tudat alakításában nagyon nagy szerepe van. Tehát ha például azt nézzük, hogy a holokauszt, amikor mint fogalom berobbant, abban egy filmnek nagy szerepe volt. Tehát, és ugyanez az 56-nál is. Az 56 társadalmi megítélésénél, én azt gondolom, hogy a tankönyvnél lehet, hogy sokkal többet jelent ezek az ízt fölött futó képek.
Hát ez bizonyára egy olyan, az jutott eszembe, hogy az most ugye 10 éve volt mondjuk a Szabadság szerelem című film. Talán középiskolások megnézték, nem tudom, hogy általános iskolások. Hogy ilyenek hatnak-e, vagy hát ez ilyen már nagyobbaknak a szórakozása.
A filmek közül egy Tisza virág életű, akkor nagyon erős hatásra gondolok, Mészáros Márta a Temetetlen halott című filmje.
Kitűnő film.
Az egy évig kőkeményen hatott.
De nem hiszem, hogy általános iskolások akkor is megnézték volna, és nem is biztos, hogy
nekem a fiam 6. osztályos igen, volt, amikor elvitték, én nem vittem volna
el. Én sem vittem volna.
A lényeg, hogy annak a filmnek volt egy nagy érdeme, és egy iszonyú átka. Az érdeme az volt, hogy vitathatatlanná tette, hogy Nagy Imre pozitív szereplő, ami azért addig nem volt olyan tuti a film előtti években, és az átka, hogy egy hamis toposzt alkotott. Olyat, ami nem igaz. Hogy Nagy Imre magányos hős volt, és egyébként Nagy Imre utolsó szavait is megváltoztatta az alkotó, amiből nagy botrány lett az 56-osok körében, a még élő 56-osok és családjai körében. Na most ez a film akkor nagyon erősen hatott, mert akkor mindenkit elvittek, akit értek egy évig, de tartósan nem maradt meg. Na most még mindig nincs meg az az 56-os film, én azt látom, vagy kérdés, hogy megvan-e, ami így tartósan hat, de ezeknek óriási a szerepe, azt gondolom.
Hát az biztos, hogy nincs az a tankönyv, ami felér egy ütős jó filmmel. De hát lehet, hogy azért, ami ütős jó film, mondjuk egy tizenéves fogalmával, azokat Hollywoodba készítik, és a Csillagok között játszódnak. Szóval lehet, hogy azért ne várjuk azt el, mondjuk a magyar filmművészetől, hogy tizenéves gyerekeknek feltétlenül tudjon ilyen típusú.
És akkor még egy dolog, a számítógépes játék.
Igen.
És szó van róla, talán csinálják is, hogy 56-on is lesz ilyen számítógépes játék.
Merész elgondolás, kétségtelen.
Én hallottam már, hogy állítólag fejleszti. Minden esetre, na akkor kell majd felkötni a fejjelneműt a történelem tanároknak, hogy abban a játékban a hiteles és nem hiteles elemeket majd megpróbáljuk szétszálozni.
Mikor azt mondták, hogy 1 vagy 2 óra, akkor azt gondoltam, hogy azt kell mondani, hogy befejeztük a műsort és hazamegyünk, mert tényleg most mit beszéljünk 1 órát arról az 1 óráról, amit beszélgetnek, tehát ugyan nagyon sokat nem lehet elvárni valószínűleg attól. Nem, miközben azt látjuk, hogy egy csomó közéleti vitában, hogy az ember itt csodálkozani, hogy úristen, miért nem tudják ezt az emberek, hogy miért tegyük fel? Honnan tudná, hogyha, és én megértem, hogy nem jut rá több, mert az összes többi is fontos, amit elmondok, meg a fizika is fontos, meg a matematika is fontos, amit meg kellene tanulniuk, de hogy akkor tényleg olyan nagyon sokat nem várhatunk el.
Én szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy milyen érzelmeket fűz hozzá, hogy fűz-e hozzá érzelmeket, és hogy érdekli-e. Tehát tulajdonképpen akár 1 órában is lehet csodákat létrehozni, hogyha van rá fogadókészség. Tehát, hogy mindannyian emlékszünk olyan iskolai órákra, vagy pillanatokra, amikor megállt a levegő, és egy életre megjegyeztük, amit az a tanár mondott. Tehát ezt a hangulatot, vagy ezt a légkört, ezt azonban nagyon-nagyon nehéz megteremteni. Tehát nem is annyira az idő tartam itt a nagy kérdés, hanem a fogadókészség, az érzékenység a téma iránt, és azt pedig úgy gondolom, hogy nagyon bajos egy tanártól elvárni, aki szintén a gyerek is benn van a fizika meg a kémia óra között, de én is benn vagyok a 7. C meg a 11. D között, a 2 órám között, tehát nekem is olyan érzelmi állapotba kell kerülnöm, hogy ezt a hangulatot, vagy ezt a élményszerűséget meg tudjam teremteni, és ez nem mindig sikerül. Azonban ha esetleg sikerül egy olyan mondatot mondani, vagy egy olyan kérdést föltenni, vagy úgy fölvezetni egy forrást, vagy úgy bemutatni egy filmrészletet, hogy a gyereknek hirtelen kinyílik a szeme, hirtelen csönd lesz, akkor fog az megtörténni, hogy esetleg hazamegy és utána néz. és akkor ott jönnek azok a lehetőségek, ami már a tanórán kívüli hatásunk. Tehát, hogy tudunk-e úgy hatni rá, hogy a tanórák után ő még akarjon azzal foglalkozni, és azt lehet, hogy mosolyjal, meg könycseppel, meg humorral, meg valami rezgő szempillával és hanggal érjük el, de lehet az is, hogy egyszerűen csak azt mondom, hogy most elmész a nagymamáthoz és megkérdezed, csak mert én ezt szeretném tőled megkérni, és akkor lehet, hogy elmegy oda, és akkor ott fog megszületni. És akkor esetleg még átevezhetünk, vagy lavírozhatunk a projekteknek a világába.
Akkor lavírozzunk át oda, csak tartsunk egy pillanatnyi szünetet. Szabó Márta, a középiskolai és Miklóssy László általános iskolai történelemtanárok egyetének elnöke a vendégük, velük beszélgetünk. Egy kicsi szünet, és mindjárt folytatjuk.
A szabadság hangjai. A Klubrádió 1956-os emlékműsorát hallják.
Folytatjuk a beszélgetést. Szabó Márta, a középiskolai történelemtanár és Miklóssy László általános iskolai tanár, a történelemtanárok egyletének a vezetője, elnöke a vendégünk, és velük beszélgetünk arról, hogy miképp lehet 56-ot megtanítani az iskolásoknak, és ott folytottam Szabó Mártába a szót, hogy eljön az a pillanat, amikor a tanárnak sikerül felkelteni legalábbis egyes gyerekekben az érdeklődés, több, hogy jobban érdekelje a dolog, mint amennyire idő van az iskolai oktatásban, menjen el a nagyomájhoz, vagy vegyen részt valamiféle projektekben. És itt folytottam önbe a szót.
Igen. Tehát én nagy lehetőséget látok a számítógépes játékokban, az interaktív technológiákban, a különböző internetes applikációkban, ezeket használom is, és nagyon szeretik a gyerekek, akár osztálytermi környezetben, akár például a kis mobiltelefonjukkal megválaszolható kvízek, pillanatok alatt átismételjük vele a tananyagot, de én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon nehezen versenyzünk az egyéb más nagyon élethű számítógépes játékokkal. Tehát mi ebben vesztesek lehetünk, viszont mellettünk van a személyiségünknek a varázsa, amennyiben ez sikerül megőrizni még így 29 évi tanári munka után is. És hogyha ez megvan, akkor utána jön az, hogy rengeteg sok munkával, szervezéssel összehozok egy projektet. És azt mondom a gyerekeknek, hogy most valami olyasmit kell csinálnotok, amire a szabadidőtökből is áldozni fogtok, és hozzuk ezt össze. Hozzunk össze egy iskolai ünnepét, látogassunk el a forradalomnak a helyszíneire, hívjunk meg egy szemtanút, na de hát azt akkor készítsük elő, akkor azt valahogy szervezzük meg, nézzünk utána, kutassunk. A projekt tervezés nagyon-nagyon aprólékos és nagyon nagy munka, és hogyha idáig eljutottunk, akkor viszont nagyon-nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy élővé tegyük ezeket.
Van példa egyébként ilyen?
És tudok mondani példákat. Na.
Meggondolom, itt sok minden konkurál egymással. A 45 is nagyon érdekes, 1848 is nagyon, a Rákóczi szabadságharc és a Veszfáliai béke is, meg Kolumbusz partra száll, szóval de sok mindenről kell beszélni, ami érdekes lehet.
Több ilyen projektet csináltam, és sikerült 56-ról is több alkalommal. Iskolai ünnepélyeket már többször úgy szerveztük meg, hogy egyes osztályok elmentek egyes helyszínekre, előzőleg kutattak, oda elmentek, vitték a koszorút, ott helyben elmondtak egy verset, elmesélték, hogy mi történt, dokumentálták, és iskolai ünnepély az volt, hogy ebből készült dokumentumfilmet bemutattuk, a stúdió megszerkesztette. Ugyanez hasonló iskolai ünnepély formájában kutattak, feldolgozták, utána verseket kerestünk, összeraktuk, megrendeztük, kiálltunk. Elmentünk a Kisfokházba. Az egyik kollégám elment, minden évben elviszi a gyerekeket a Nagy Imre emlékházba. És ez nagyon-nagyon sok szervezés, de egyszer ott volt a Kisfokházban, akkor azt nem felejti el. Akkor nagyon sok mindent megtud 56-ról oda-vissza. Ez viszont azt igényli, hogy én rávegyem arra, hogy erre nagyon sok időt áldozzon.
Tehát, hogy magának is legyen rá.
Én nekem nagyon-nagyon sok időm, tehát én nekem az egészen biztos, hogy gyilkosan sok idő egy ilyet megszervezni. Egyelőre még úgy látom, hogy megéri nekem. De ez egy személyes dolog, és ezt nagyon-nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, de minden évben egy-két ilyen projekt, ha megvalósul, akkor hihetetlen sokat kap vissza belőle a tanár is, meg a gyerek is.
És akkor folytatva ezt a sort, Én egy olyan versenyen segítettem iskolai csapatoknak 10 évvel ezelőtt, ahol az volt a feladat budapesti iskolásoknak, akik jelentkeztek erre a versenyre, hogy meg kellett nézni az 56-os osztálynapluk egyikét, az iskola 56-os osztálynaplóinak az egyikét. És megnézni, hogy kik iratkoztak be 56. szeptember 1-én, és kik végezték el a tanévet, és akik eltűnt, azzal mi lett? Mondhatom, hogy a hiány. Mi lett velük? És ez egy nyomozás. És ezek a gyerekek csoportosan elmentek a levéltárba kutatni.
Általános iskolások.
Főleg középiskolások. Elmentek a levéltárba kutatni. Fölvették a kapcsolatot, elkezdték kinyomozni az egykori osztálytársakat, ki elérhető közülük, ki él, kiről mit lehet tudni, és vagy személyesen, vagy e-mailben, kivel, hogy lehetett esetleg telefonon beszélgettek, és nyomozták, hogy mi lett az eltűntekkel. Az egyik 7. kerületi iskolában, a Nyár utcai iskolában, ami akkor egy szakmunkásképző intézet volt, úgy indult neki a csapat, hogy ők egy 56-os őst fognak találni. És találtak. Tényleg. Aki harcolt 56-ban. Megjegyzem, a Nyár utcában, a 7. kerületben erre egész jó szansz volt. Egy szakképző iskolában, hogy vagy a Korvin közben, vagy a Tűzoltó utcában, de az iskola...
Hát, a Szabadnépháznál.
Így van, vagy a Szabadnépháznál. De ott, hogy mondjam, az iskolától nem túl nagy távolságra több helyen is felbukkanhatott számos csemete. Mondjuk, ezt egy kis faluban már nyilván kisebb esélye lehetne így megcsinálni. De hogyha egy kis faluban például azt kutatják, hogy a faluban mi történt, a településükkel mi történt 56-ban, mert mindenütt történt valami, akkor amiről ma a legkevésbé szoktak tudni Magyarországon, 56-ban a legtipikusabb, mondjuk egy kisfaluban, hogy szétment a TSZ.
Ja.
És erről személyes történetek vannak.
Tehát lehet, hogy a TSZ-t is lábjegyzetelni kell egy mai
néhány. Így van, így van. A nagyszülőknek, vagy netán a dédszülőknek, de mondjuk Salgó-Tarjánban azt gondolom, hogy külön órát kell tartani 56 hely történetéről, mert az kihagyhatatlan, hogy mi történt ott 56-ban. Tehát nem csak a család történetét lenne jó megjeleníteni, vagy tanórán, vagy tanórán kívül, hanem a település, vagy az iskola történetéből is próbáljuk meg behozni, amit lehet.
Hát igen, bár mindig oda jutunk vissza, hogy ennyi időben hát csodát nem lehet valóban várni. Hogy nekem mindig az emlékem, hogy visszagondolok, hogy mit tanultunk történelemből, hogy egyszer csak volt egy mohácsi vész, puf. Aztán nem tudom, mi volt, kitört a II. Világháború, de hogy ez úgy nem úgy kezdődött, hogy aznap, hanem hogy hát annak oka volt, hogy jutottunk el, mondjuk most október 23-áig, 56. október 23-áig, hogy azért 22-én is történt valami, meg 53-ban, és a Nagy Imrével, meg nem tudom, csinálva. Szóval mennyire van idő azt megmutatni, hogy hát ez, és ez nyilván nem csak ennél az egy történelmi eseménynél fontos kérdés, hogy ez egy folyamat eredménye. Most lehet, hogy persze részletesebben tanuljuk 1789. július 14-ét, mint 13-át, de hát azért mégis ott voltak előtt azok a napok, hetek, hónapok, évek.
Hát én azt gondolom, hogy egy történelem tanárnak alapvető feladata, és persze minden más tanárnak is, hogy végig gondolja, hogy mi a dolga. Márpedig, ha ezt megteszi, akkor például ezeket a folyamatokat és alapvető kapcsolatokat meg kell értetni a diákjainkkal, akár Magyarország és a környezete kapcsolatát, az ok-okozati összefüggéseket és egyebeket, és igen, ezzel bizony az jár, hogyha valamire több időt fordítunk, akkor más dolgot el kell hagyni. Na most ez a legnehezebb, megjegyzem, mert hogy mit hagyjunk el.
Hát igen. Hol kezdődik, bocsánat, mondjuk a 8. tananyag a történelemben hol kezdődik?
Hát most 45-ben.
Tehát már a második világháború az már 7. meg volt?
Elvileg igen. Ez most a legeslegújabb tananyagbeosztás, de rögtön hozzá kell tennem, hogy elvileg, mert azért a tanárok igen nagy része csúszik az anyaggal, és akkor még először a hátrányokat kell behozni.
Bocsánat, kérdezem, hogy középiskolában ott hogy van?
Ott is 45-ben kezdődik elvileg a 12-es anyag. Most ér az első olyan évfolyam a 12-ben, meg 8-ban, ahol az új kerettanterv szerint megyünk, és ott azért ez döcög, mert én is azért 20-akárhány éve megszoktam azt a tempót, és nagyon nehéz azt újra struktúrálni, hogy eljussunk, de azért tartjuk a lépést, tehát valahol a
tehát most a 45 előtti idő van egy kicsit összép tolva a korábbi
az ókor nagyon össze van zsugorítva, hát a középkor szintén. Igen.
Középkor meg lehet, hogy nem is volt. Egyébként most ez nyilván szakmélyetlen a dolog, mert a középkor is nagyon fontos, meg nyilván az ókor is, de hogy mondjam, kevesebb hatással van így a mindennapjainkra, a politikai mindennapjainkra, nem? Mert a 56 még mindig előkerül a közéletben is vita, 44-45, talán még az első világháború is, hiszen Trianon kapcsán benne van a közéletben. Tehát lehet, hogy inkább többet, érdemes róla többet tudni, mint mondjuk, hogy nem tudom én, 1066-ban mi történt. Ami önmagában persze nyilván ugyanúgy része a történelem tudományra.
Hát napjaink életét, hogy mondjam, nyilván sokkal több elemében határozza meg minden olyan esemény, ami minél közelebb áll hozzánk egy esemény, annál inkább hat ránk napjainkban. De nyilván, miközben magam is ezt mondom, és a történelem tanárok egylete már korábban is javasolt, hogy az utóbbi időszakkal nagyobb idő mennyiségben foglalkozzunk, azért annak is lenne persze értelme, hogy más modelleket bemutassunk a diákjainknak, de én azt gondolom, és a történelem tanárok egylete által rendezett utolsó konferencia, ezt konferencia ajánlásként is megerősítette, ezek szerint nem csak én gondolom így, hogy általános iskolában alapvetően máshogy kellene tanítani a történelmet, nem kellene végig tanítani kronológikusan a komplett történelmet a Neandervölgyitől a mindenkori miniszterelnökig, hisz középiskolában azt ismét meg fogják tanulni, hanem valamilyen más módon lehetne és kellene szervezni a tananyagot, és ha így lenne, akkor módunk lenne szellősebben tanítani, egy témával 2-3 órát is foglalkozni, netán többet, ha kell, akár 56-tal is. Ugyanis abban az esetben...
De bocsánat, hogy lehet másképp, mint időrendben?
Hát egyrészt egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindent idézőjelben tanítani kell, hanem lehetne bizonyos blokkokat, témaköröket megtanítani. Ez egy külön beszélgetés témája lehetne, de ha azt gondoljuk, hogy mindent meg kell tanítanunk.
Az időrend nem azt jelenti, hogy mondjuk előre veszi 56-ot, majd utána jön 1945 valami más struktúrában, hanem azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiket nem kell foglalkozni.
Most a nemzetközi gyakorlatban egyébként volt olyan kísérlet, hogy például tematikusan tanítani a történelmet, és nem az tudott huzamosan... Igen. Politikai rendszerek, életmód, gazdaságtörténet.
Újra és újra végig kell menni kronológikusan valahogy, mindegyik
Igen. Tehát az volt vele a helyzet, hogy ezt nagyon kitalálták, és nagyon besült. Tehát nem tudott megkapaszkodni ez a féle kísérlet. Pedig nagyon, nagyon látványos, és úgy tűnik, hogy tematikus megközelítésben a gyerekeknek talán jobban föl lehet kelteni az érdeklődését, ha érdekes témákat választunk ki, és nem lehetett ezek között az összefüggéseket, azt a nagyon sűrű találkozását, mint például 56 esetében az életmód, a film, a zene, a gazdasági problémák, a politikai válság, a nemzetközi helyzet, a háborúk, a világháború, hogy minden egy napon úgy összesűrűsödött, hogy ez megtörtént. Na most, hogyha ezt így különböző tematikus szálakon visszük végig, akkor ez sokkal kevésbé bemutatható ez az összefüggésrendszer.
Jó, hát itt egyrészt nyilván életkori sajátosságok azok nagyon-nagyon különbözőek, mondjuk egy 5.-6.-osnál, egy 7.-8.-osnál, vagy egy 17-18-osnál. Ezt a fajta rendszerben való látás diákjaink nagy része 11-12. Évfolyamon képes teljesíteni körülbelül az érettségi előtt valamivel. De ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lehetne, hogy hogyan is építsük fel a tananyagot, de például az a megoldás, amikor az egyik jelenleg használatos tankönyv az ókori keletnél 5. osztályban egy órán próbálja megtanítani az ókori Mezopotámiát, Indiát és Kínát, akkor ez egy kétségbe esett erőfeszítés.
Azt lehet mondani, fiam, itt volt Mezopotámia, kéne, lapozzunk.
Igen, illetve egy rossz vicc. Tehát a dolog a másik oldalról is reménytelen a jelenlegi időszorításban. Itt az a kérdés, hogy mivel tehetünk jobban.
Felteszem, a kémia szakos kollégáik, a fizika szakos kollégáik a maguk szakterületén egyébként hasonló dolgokat tudnának elmondani. Hát véges az idő, a tudománynak meg szerencsére akkora tárháza van. Csak amit az előbb mondott, arra jutott eszembe, hogy ugye azért a történetírásban láthatóan a múzeumok kialakításában egyre inkább gyakorlat az, hogy nem a királyokkal foglalkozunk, ne csak a királyokkal, ne csak a politika történettel foglalkozzunk, hanem a hétköznapi élettel is. Mondjuk az 56 utáni időszak, vagy az 50 vagy 56 utáni időszak tárgyai azért még sokkal közelebb állnak hozzánk. A dalokat meg lehet mutatni, a filmeket meg lehet mutatni, a blödségét annak a kornak, a szabad ezt mondani, az Állami Áruház című filmmel kedélyesen lehet demonstrálni. Vagy nem tudom, tehát hogy azért sokkal több eszköz van abban, amit mondjuk a ókori Egyiptomnál menj el, nézd meg a mumiákat, de hát attól azért még nem fogod tudni úgy elképzelni, hogy éltek azok az emberek, mint hogy el tudod mondjuk akár már az 50-es évek embereit is képzelni.
Igen.
Hogy mennyire lehet fölkelteni, vagy ma erre a diákok érdeklődését, vagy persze hülyét kérdeztem.
Igen, nagy, tehát, azért, tehát mindenre lehet, és mindenre nagyon nehéz. Tehát számomra az a kérdés, hogy a tanulóm, a diákom a tudásban, a tanulásban látja-e a saját élete számára az értelmet és a jelentőséget. Megtalálja benne a tanulásban, az ismeretszerzésben, az iskolajárásban a felemelkedés, az életének a kiteljesítésének a lehetőségét. Ezt én erőlködhetek és megpróbálhatom neki megmutatni, de azért ezt nagyon nehéz megteremteni ezt a pillanatot, abban a mikrokörnyezetben, abban a pillanatban lehet, és én ezért azt gondolom, hogy itt visszatérve a saját módszereimre és a saját elképzeléseimre, nagyon-nagyon fontos a személyesség és a tanának a hitelessége. Nem mondhatok akármit, nem beszélhetek akármit, ő lát engem a folyosón is, pillanatok alatt érzékeli, hogyha valami nincs rendben, hogyha nem igazat mondok, tehát az a lehetőség, hogy csak most, csak én, csak neked, négy szem között vagyunk, az őrült nagy lehetőség. És nem arról beszélek, hogy itt valami indoktrinációra lehetőség lenne. Tehát, hogy én a saját elképzeléseimet a kis buksiukba plántáljam.
És persze ez lehet, hogy nem is a nagy baj.
Ez nagyon nagy baj, hogyha ez így történik, igen. De én nem, tehát
én
nem erre
mondom,
gondolok.
Ez nem baj, hogy nem
így van,
lehet.
Ez nem erre gondolok, mondani, mert, hogy mert hogy valaki esetleg erre is lát lehetőséget, hogy akkor ő most a ezt, saját elképzelései.
Ezt látjuk, hogy a magyar oktatás, hogy most próbálkozik e felé nyomni az iskolák egy részét. Étes sikere. Bocsánat, csak akarok valamit mondani.
Igen, tehát hogy ez a pillanat, ez a személyesség, ez megteremti azt a befogadó képességet, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg a gyerek odafigyeljen, és megjegyezze, amit én szeretnék, hogy megjegyezzen, és az nagyon kevés, és annak nagyon sűrűnek kell lennie. Úgyhogy viszont itt meg megint bejön az, hogy azért nekünk sokkal több lehetőségünk van, mint az előző években, és valóban 56-tal kapcsolatban sokkal több, sokkal változatosabb forrásunk is van. Másrészt azonban a forrásoknak a bősége is nyomasztó tud lenni, hogy olyan sok az elérhető, hogy a gyerek el is vész benne, hogyha ahhoz nem kap segítséget. Tehát valóban az órán valamiféle struktúrát kell létrehozni, akár egy embernek az összesűrített történetében, akit a tanár természetesen kiválaszthat, és akkor az ő személyén keresztül lehet bemutatni. Azt választhatom én Angyal Istvánt, Nagy Imrét, Donát Ferencet, Kovács Bélát, Mansfeld Pétert, választhatok valakit, és az ő történetén keresztül ki lehet bontani a történetet, történeteket megjegyeznek. Tehát a történet mindenkit érdekel, történetet mindenki szeret hallgatni. És azon keresztül beveszi az agya.
Létezik még olyan, hogy forradalmi romantika, tehát hogy romantikája van bármilyen forradalomnak, vagy ezek már ilyen idejét múlt emlékek az én fejemben?
Erre van egy, ez egy nagyon nehéz történetem van erről, szintén egy projekt. Meghívtam az iskolánkba egy 56-os megemlékezésre egy nagyon tekintélyes, idős professzort, akinek ez a kutatási témája. És hát az a csodálatos ötletem támad, hogy hát beszéljen a fiatalok szerepéről 56-ban, és amikor ezt meghallotta, mondta, hogy kizár dolog nem lehet, ő ott volt, és ő látta, és ő erről nem szeretne beszélni. Azóta is gondolkodom, hogy miért, de annyira határozottan mondta ezt, hogy valamiért ezen el kellett gondolkodnom, hogy ennek a forradalmi romantikának a közvetítése, ez azért nagyon nagy felelősséggel is jár együtt. És egyébként majd ne felejtsük el, hogy esetleg még a felelősségről is lehetne egy kicsit beszélni.
Jó, még van még 5 percünk van ebből az évfolyamból.
Mi a sok, és mi a kevés? Én, ahogy öregszem, egyre kevesebb kötelezőt várok el a diákjaimtól, és megpróbálok egyre nagyobb mozgásteret adni arra, hogy ők válasszák, hogy őket mi érdekli.
Meg korszakokban is, vagy egy korszakon belül, hogy mondjuk mit olvasunk
akár,
el hozzá?
Akár mind a kettőre értem. És én is az ő, minél inkább az ő érdeklődésükhöz igazodom. Van egy mag, amiből nem engedek, és azt mindenkinek tudni kell. Ez a mag egyre karcsúbb lesz, és egyre bővítem azt, amit ők tehetnek hozzá arányaiban. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon kevés pillanat, amikor csoda lehet. Ugye erről volt szó korábban, hogy hányszor tudunk olyan csodát tenni, hogy arra a pillanatra élete végig emlékszik a diákunk, netán mindenki, lehet, hogy csak egy. Mert azért jelentem 8-tól 2-ig vagy 3-ig naponta csodákat sorozatban gyártani nem tudunk.
Igen,
és a diákjaink sem alkalmasak erre, ilyen sorozatos csodagyártásra, illetve befogadásra. De valóban a folyamat az legalább annyira fontos, mint a pillanat a személyen kívül. És lehet, hogy most pont ebben az osztályban az az 56-os történet valamiért nem sikerült, mert szétesettek voltak, vagy én voltam szétesett, vagy irdatlan meleg volt, vagy fáztunk a terembe, vagy éppen aznap kaptak oltást. Tehát éppen a csodatétel nem sikerült, és lehet, hogy én ettől nagyon frusztrált leszek, és lehet, hogy egy 3/4 év múlva ez pótlólag mégiscsak sikeredik, akár egy fél mondattal, egészen más dolognak a kapcsán. Tehát egybe lenne jó.
Igen, hát azt hiszem, ez most persze egy didaktikai szempontból 56-ról beszéltünk, vagy ez a beszélgetés témája, de hát nyilván a történelem oktatás egész folyamatában nem lehet egy-egy pillanatot kiragadni, éppen erről beszéltünk. Mondta, hogy még ejtsünk szót a felelősségről.
Igen. Tehát 56-ban az történt, hogy sokan tudtak felelősséget vállalni azért, amit tettek, és az nagyon, nagyon ritka pillanat a magyar történelemben, amikor például Nagy Imre felelősséget vállalt azért, amit tett, de lehetne sokakat sorolni, akár egy Angyal Istvánt, akár egy Donát Ferencet, akár Kovács Béla, Kétli Anna, tehát hogy Bivó István, tehát hogy ők tudták, hogy mit tesznek, és vállalták érte a felelősséget. Szabó János. Tehát, hogy ő tudta, hogy mit csinál, és utána vállalta a felelősséget. És ezt nagyon nehezen lehet elfogadtatni a mai gyerekekkel. Tehát ma a gyerek szemében mindenki hibás azért, mert neki nincsen sikere, vagy neki valami nem sikerül. Hibás az iskola, a szülő, a társai, divat mindenkit hibáztatni.
Ez egy nagyon akkori sajátosság is. Nem?
Igen, de nem csak, mert divat felelőtlennek lenni. Mm. Tehát divat azt hangoztatni, hogy mindenki más a felelős, és azért azt gondolom, hogy ilyen nagyon kicsi mikrokörnyezetben a mesterségünknek ez az egyik eleme, hogy őt megtanítsuk arra, hogy felelősséget vállaljon, és ez nagyon nehéz. Tehát ugye ezt nem akarják, és nincs meg, és semmi nem támogatja ezt, se a szülők, se a környezet, se az egész jelenkorunknak az állapota.
Illetve 56 mindemellett számomra például azért is nagyon érdekes, mert nagyon kevés a magyar történelemben az a pillanat, amikor a társadalom nagy része egyetért valamiben. Tehát, mint 48-ban a 12 pont, 56-ban a 16 pont. Persze könnyű volt egyetérteni a nagy többségnek addig a néhány napig, és nyilván, hogyha ez nem 12 nap lett volna, hanem ha győz a forradalom, akkor ez a nagy egyetértés szétágazott volna. De hogy még tovább folytassam a történetet, a rendszerváltás előtt például az egyetértés ritka pillanata volt 85-ben a monori találkozó, és nagyon kevés volt az a pillanat, amikor úgy nagy részt tipikusan ezért-azért-amazért egyetértettünk. És ezt nem állt tudatosítani a diákjainkban a felelősség mellett, hogy figyelhetünk egymásra, és törekedhetünk, ha módunk van rá, akár az egyetértésre is.
Ez végszónak is tökéletes. Köszönöm szépen Szabó Márta, a középiskolai történelem tanárnak, Miklósi László általános iskolai történelem tanárnak, a történelem tanárok egylete elnökének, hogy itt voltak és elmondtak önöknek. Köszönöm szépen a figyelmét. A műsor elkészítésében munkatársaim voltak Burger Lajos, Rózsa Péter és a szerkesztő Bálint Judit. Dési Jánost hallották. A viszont hallásra.
A szabadság hangjai. A Klubrádió 1956-os emlékműsorát hallották.